A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked, hogy felkelhetünk ezen a mai reggelen. Hálásak vagyunk azért, hogy vágyat ébresztettél szívekbe, hogy eljöjjenek erre a mai alkalomra, és te látod nagyon jól, hogy ki hogyan ül itt ma, ki milyen szívvel szeretné, fogja hallgatni az igét, az ige hirdetést. És Urunk, olyan jó, hogy neked van hatalmad meglágyítani ezt a szívet. Látod, hogy nekem is milyen kemény volt egykor a szívem, de olyan jó, hogy te részt találtál azon a pajzson, és levetted ezt a pajzsot rólam, az én szívemről, arról a megkérgesedett szívről, és aztán új szívet adtál. És Urunk, azért könyörgünk, hogy add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. A gyengének hitet, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Urunk, kérünk azért, hogy szent lelked által valóban erővel, hatalommal szóljon mindaz, amit elkészítettél erre a mai alkalomra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 20. fejezetében, az első 17 verset a következőképpen. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalomnapját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, Mai Isten tiszteletünkre az útmutatónkban a 10 parancsolatot jelölték ki mára ige hirdetési alapigeként. Nálunk az evangélikus egyházban az a könnyítés van, ha lehet így fogalmazni, az a könnyítés van, hogy nem a lelki pásztornak kell gyötrődnie azon, hogy mi legyen az ige hirdetési alapige, hanem most már közel 3 évszázada a Herrnhuti közösség, amely Zinzendorf idejében alakult. A Herrnhuti közösség az, amely kiadja ezt az útmutatót, és az útmutatónkban ki van jelölve minden napra egy-egy ige, illetve az evangélikus egyházban van egy úgynevezett perikópa rend, és a perikópa rend és a Herrnhuti közösség alapján vannak a textus, az alapigék, az igehirdetési alapigék választva. Így tehát erre a mai alkalomra nem nekem kellett megküzdeni, és kérdeztem is Gergőéket, hogy van-e valami olyan ige, ami a szívükön van, amiről szeretnék, hogyha én készülnék és prédikálnék, vagy pedig magukat rábízzák a textusra, arra, amit mára kijelöltek, és azt mondták, hogy Krisztián, jó lesz az, ami ki van jelölve, mi nem szeretnénk beleszólni ebbe. És aztán olvastuk az igét, és láttuk, hogy a mai napra a 10 parancsolat van kijelölve, és ezért szólhatok most közöttetek erről az alapigéről, textusról. Az általános közvélekedés a parancsolatokról az, hogy Isten mindent tilt. Sokan úgy gondolják, hogy Isten egy ilyen stop táblát tart fel, és azt mondja, hogy neked ezeket nem szabad csinálni. Megmondja, hogy mit szabad, és mit nem szabad, és megmondja, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, amazt ne csináld. Sokan azt gondolják, hogy a 10 parancsolattal az emberek életét Isten korlátok közé akarta szorítani, a mozgásterét szűkíteni, az ember adta kínálkozó lehetőségek számát csökkenteni kívánta Isten. És itt egy döbbenetes, számomra döbbenetes hely, nem tudom, hogy hol van, bevallom őszintén, az interneten bukkantam rá, azonban prédikál maga a kép is, hiszen hogyha korlát nélkül építették volna ezt a kis keskeny folyosót itt a szikla hasadék mellett, akkor még félelmetesebb lett volna. Még félelmetesebb lenne azon végig menni. A korlát segít abban, hogy az emberek, akik ezen sétálnak, ezek még véletlenül se zuhanjanak le a szakadékba. Tehát a korlátnak van egy védő funkciója, egy olyan feladata, ami az életet szeretné védeni. A 10 parancsolatra emberek úgy gondolnak, mint egy tiltó listára. Pedig nem erről van szó. Nem tiltó lista, hanem útmutatás az élethez. Egyébként fordítást illetően megoszlik a tudósok, a fordítóknak a véleménye, mert a helyes fordítás az úgy hangozna, és hadd idézem még egyszer ezt az igét, de a helyes fordítás szerint akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. És akkor itt van egy feltételes mód, mert az eredeti szövegben egy feltételes módba helyezi ezt az igét a héberben. Ha én az Úr leszek a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából, akkor nem lesz más Istened, nem veszed hiába Istened nevét, akkor megszenteled az ünnepnapot, akkor tiszteled anyádat és apádat, akkor nem ölsz, nem paráználkodsz, nem lopsz, nem teszel felebarátod ellen hamis tanúbizonságot, nem kívánod felebarátod házát, nem kívánod felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Tehát tulajdonképpen itt egy feltételes módba helyezi, mert azt mondja, hogy ha az Úr lesz a te Istened, akkor ennek és ennek ez lesz a következménye. Tehát okozati összefüggés van az első és az utána levő mondatokban, ha én leszek az Úr a te Istened, akkor ennek ez és ez és ez lesz a következménye. Tehát, és egy nagyon fontos dolog, tehát nem tiltó lista, hanem következmény lista. Egyébként, hogyha a törvényekre gondolunk, akkor nézzük meg, hogy az emberi élete teljesen átszövi a törvény, teljesen átszövi az útmutatás, átszövik a paragrafusok, átszövik a jogi iránymutatások. Csak néhányat a teljesség igénye nélkül. Gondoljunk csak a Krisztus előtti 18. századi Hammurapi babiloni király törvénygyűjteményére. És engedjétek meg, hogy néhányat idézzek belőlük. A 6. paragrafus, ha valaki Isten vagy a palota tulajdonát ellopja, itt ezt fontos hangsúlyozni, hogy az I betű az szándékosan van kicsivel, tudnilik a nap és az igazság Isten törvényei ezek, amelyeket Hammurapi egy gyűjteménybe összeszedett, összefoglalt. Ha valaki Isten vagy a palota tulajdonát ellopja, az illető ölessék meg. Az, akinek kezében a lopott holmit meglelik, ölessék meg. Aztán a 22. paragrafus, ha valaki rablást követel és rajta kapják, az illető ölessék meg. Vagy a 110. paragrafus, ha az Istennek szentelt hölgy, papnő, aki zárdáns kívül lakik, kocsmát nyit, avagy szeszt inni kocsmába térbe, az ilyen nőszemét pörköljék meg. Vagy a 128. paragrafus, ha valaki feleséget vesz, de vele szerződést nem köt, az a nőszemély nem feleség. Vagy a 129. paragrafus, ha valakinek feleségét más férfival való fektében rajta kapják, kötözzék meg őket és dobják őket a vízbe. Vagy egy másik intelem, ha a nő nem volt gondos, eljárogatott, házát szétszórta és férjét megkevesbítette, ezt az asszonyt vessék vízbe. Még jó, hogy nem gyakoroljuk ma ezt, ugye? Azért valljuk meg őszintén, hogy ez jó. Nagyon sok nő és férfi vízbe köt neki, vagy megpörkölnék. De már lehet látni, hogy ez a 18. századi törvénygyűjtemény is arra mutat rá, hogy kell szabályozni az emberek életét. Vagy gondoljunk napjainkban is hetente kiadásra kerülő magyar közlönyre. Érdekességképpen ezek kicsit száraz adatok, de számomra olyan érdekes volt ezeknek utána nézni. A magyar közlönyben történő megjelentetéssel hirdetik ki a jogszabályokat. Ezek közé tartoznak az alaptörvény és annak módosításai, az országgyűlés által elfogadott törvények, a kormány, a Magyar Nemzeti Bank elnökének és a kormány tagjainak, például a miniszterelnök, miniszterek rendeletei. Utána néztem, hogy 1945 és 2016 között összesen 651.161 oldal volt. Egy érdekesség, 1998-ban 8804 oldal volt a magyar közlöny, és eddig a rekord az 2013-ban született, akkor volt a legaktívabb az országgyűlés. Több mint 90.000 oldalnyi szöveget adtak ki. Aktív volt nagyon. A magyar közlönyben történő megjelentetéssel hirdetik ki a jogszabályokat. Azért jelennek meg az ilyen törvények, jogszabályok, paragrafusok, hogy többek között a társadalom életét igazgassák. Vagy gondoljunk egy intézményben, egy iskolában, egy munkahelyen is van például házi rend. A házi rendet is azért szegezik ki, hogy egy társasházban a lakóközösségnek, egy munkahelyen a dolgozóknak, egy oktatási intézményben a pedagógusoknak és a diákoknak az együttélés szabályait lefektessék. Ilyen házi rend, szabályrendelet minden helyen van. Általában senki sem háborodik fel ezen, mert szükséges az együttéléshez. A házi rendre szükség van. Otthon is vannak szabályok. Bevallom őszintén, hogy nálunk nincs papírra vetve, de igyekszünk különböző szabályok szerint élni otthon. Például a gyerekek azok nem tévén alszanak el, hanem például megvan adva, hogy ha elkészítették a tanulnivalót, akkor lehet nézni valamilyen mesét. Azt igyekszünk kontroll alatt tartani, hogy mit néznek, mert egyébként eléggé vad dolgokat is nézhetnek főműsor időben, sajnos. Megvan adva, hogy akkor, amikor iskola van, akkor hát, mikor feküdjenek le a gyermekek, hiszen másnap reggel korán föl kell kelni. Vannak ilyen íratlan, ha lehet így fogalmazni, íratlan szabályok. És ezek átszövik az életünket. Vagy ilyen például a kressz, amely mindegy, hogy gépjárműben ül az ember, vagy kerékpározik, mindegy, hogy gyalogosként közlekedik, szabályozza a közlekedést. A kressz a közúti közlekedés hatályos jogszabálynak a gyűjteménye. És ennélkül hát rettenetes fejetlenség lenne az utakon, rettenetes fejetlenség lenne a gyalogos átkelőkön, a járdán, a bicikli utakon. Így is néha az embernek az az érzése, hogy az erősebb, a gyorsabb, az erőszakosabb érvényesül, de szükséges a közösségi élet érdekében ilyen alapszabályokat lefektetni. A normális ember nem háborodik fel a kressz szabályain, mert tudja, hogy ezekre a szabályokra szükség van, és az életet védik. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kressz az az életet védi. Sőt, tovább megyek, azok a dolgok, amelyeket az előbb is mondtam, azok azért vannak, azért születtek, azért alkották meg, azért foglalták azokat a rendeletbe, hogy az életet védjék. Már elmondtam ebben a gyülekezetben, de hát, hogyha esetleg valaki még nem hallotta ezt a történetet, néhány hónappal ezelőtt egy ifjúsági tagunk pénteken ment haza az ifjúsági óráról, már későn, olyan 11 óra magassága lehetett, és ugye itt a körút és a Debreceni út kereszteződése, ott, ahol van ez a felüljáró, ott este 10 után sárgán villognak a lámpák, de hogyha valaki innen jön és közelíti meg a kereszteződést, akkor ott van egy stop tábla. És hát ez az ifjúsági tagunk, ez szépen ment, és mivel jól belátható volt a bal oldal, jobb oldal szembe lévő sáv, ezért úgy gondolta, hogy ő megállás nélkül szépen ráfordul a Debreceni útra. Igen, ám csak pehére ott állt a rendőrség, és hát a rendőrség azonnal levillogta, és hát kellemetlenül érzi az ember ilyenkor, mint hogyha bűnöző lenne, kékfény, minden jönnek utána. Na hát, ez történt ezzel a fiatallal is, és levillogták, rákérdeztek, hogy hát ne haragudjon, de ismeri-e a kreszt, mondta ez a fiatal, hogy hát igen. Hát akkor valószínű nagyon jól tudja, hogy meg kellett volna állni annál a stop táblánál. És hát nem emlékszem pontosan az összegre, de ha jól emlékszem, ez 10 000 forintba fájt neki ez a nem megállás. És aztán másnap találkoztam vele, és hát újságolja, hogy mi történt, és újságolja, hogy hát ez a rendőr, ez jól megkopasztotta, 10 000 forintot kellett fizetni, és milyen szemét dolog. És aztán, mikor elkezdtünk beszélgetni, akkor próbáltam arra terelni a beszélgetést, hogy figyelj, hát ez a stop tábla, ez nem szivatás. Nem arról van szó, hogy a kressz szivatni akar téged. Nem arról van szó, hogy azért hozzák ezeket a szabályokat, nem azért van, hogy azért teszik ki ezt a stop táblát, hogy téged szívassanak, de az életet akarják védeni. Mert figyeld meg, hogyha te újra és újra átmész ezeken, egy idő után hozzászoksz, természetes lesz, és örülj annak, hogy ez a rendőr, és ezt tényleg komolyan mondom, engem többször megkopasztottak gyorshajtásért. Hát a magyar népet azt így kell tanítani. Így kell tanítani. Jó, bele kell nyúlni a zsebbe sajnos, de higgyétek el, drága testvérek, megtanultam. Megtanultam. Igyekszem, feleségem, ha itt lenne, azért biztos, hogy elnye benyézne, de igyekszem azért betartani, különösen városban. De meg kellett tanulnom nekem is, hogy hát ez az életet védi. Hát a stop tábla az életet védi. Azt azért adták, azért helyezték ki. Mert tudjátok, drága testvérek, ezek a stop táblák az életet védik, és ez nem csak fizikai értelemben, nem csak a közúti közlekedésben, hanem ez lelki értelemben is így van. Hogy vannak ilyen stop táblák, amikor Isten szeretne megállítani téged, amikor szeretné felhívni a figyelmedet, mint ahogy ennek a fiatalnak is egy tanuló pénz volt, drága volt, de megtanulta, hogy a stop táblánél meg kell állni. Mert tudjátok, akkor érezzük igazán ezeknek a súlyát, amikor nekünk ez fáj. Amikor ez áldozattal jár. És lehetne sorolni hosszasan ezeket a példákat, de két dolgot emelnék ki ezek közül. Az egyik egy közösség együttélés szabályai, a másik pedig az élet, a közösség védelme. Ezért adattak ezek. Ezért vannak ezek a jogszabályok, ezek a törvények. Mert egy társadalomban az embereknek együtt kell élni. És itt nem az egyént kell nézni, hanem egy közösséget kell nézni. Egy társadalmat kell nézni. És az életet védik. És ezeket a rendeleteket, szabályokat azért alkották, hogy egy közösséget, társadalom együttélését szabályozzák, jogok és kötelességek alapjait fektessék le, és az élet védelme érdekében korlátokat állítsanak. Persze lehet azt mondani, hogy most mit korlátoznak engem? Ha akarok, megállok, ha akarok, nem állok meg. Ha akarok, akkor 50-nel megyek, ha akarok, akkor 180-nal megyek. Vannak, akik ezt így közelítik meg. Vannak, akik azt mondják, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy mikor, mit, hogyan csinálja. Vannak ilyenek. De tudjátok, az ilyen emberekkel egyszerűen nem lehet közösségben élni. Mert ezek mindig a maguk esze után megy. Mindig a maguk gondolatai szerint mennek. És az, aki így gondolkodik, és vegyünk alapul például egy házasságot. Nekem nem mondja meg az asszony, hogy mikor fürödjek és mikor ne. Ugye? Vagy mikor mossa meg a fogam, mikor ne. És lehet, hogy ezek ilyen nagyon primitív példák, de higgyétek el, hogy ez ilyenek is vannak. Ismerek olyan férfit, aki azt mondja, hát én a feleségemet kímélem, ezért egyik nap fölhúzom az alsógatját, a másik nap meg kifordítom az alsógatját. Vannak ilyenek, akik így gondolkodnak. Vannak, akiknek a nadrág már úgy áll, beállítja a sarokba. Mosolygunk ezen. De tudjátok, hány feleség nyomorodik ebbe bele? Hogy a férjen ízléstelen, meg bocsánat a kifejezését, bunkó. Mert sok férfi nagyon bunkó tud lenni. És olyan tapintatlan tud lenni a feleségével szemben, vagy a gyermekeivel szemben. És tudjátok, drága testvérek, lehet itt a jogokról beszélni, mert tudjátok, a mai társadalomnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy mindenki a jogait ismeri, nem? Mindenki ismeri a jogait. Hányszor lehet látni, hányszor lehet tapasztalni. Nem olyan régen az iskola igazgatója azt mondta nekem, tudod, Krisztián, az a probléma, hogy a gyerekek a jogait az kívülről belülről tudják. Kívülről belülről. De az, hogy mi a kötelessége? Gőze nincs. Gőze nincs. És akkor bemegy az apjával, meg az anyjával, mert sajnos amilyen a szülő, olyan a gyerek is, bemegy az anyjával, apjával, és megveretteti a pedagógust. És tudjátok, az a szomorú, hogy ezek olyan példák, most olyan példákat hoztam, ami a hétköznapi életben van benne. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen szónoki vagy prédikációi fogás, nem. Én szoktam mondani, hogy ha az én irodám falai beszélni tudnának, olyan könyvet írnának, olyan zavtos könyvet írnának, hogy az csak csuda. Olyan szomorú és olyan elkeserítő, hogy mik vannak emberek életében. És ezért fontos, hogy amikor egy közösségről beszélünk, és itt egy nagy közösség, most egy társadalomról beszélünk például, vagy egy világ közösségről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy csinálhat az egyén kénye kedve szerint bármit. Hanem tekintettel kell lennie a másikra. És természetesen az más kérdés, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, de az elveket le kell fektetni. Az elveket le kell fektetni. És úgy gondolom, hogy Isten azért adta ezt a 10 tő mondatot, amelyre épülnek egyébként az egész világban az együttélés szabályai és az élet védelme, hogy emberek normális körülmények között tudjanak élni. Drága testvérek, ha megnézitek a 10 parancsolatot, én mindig azt szoktam mondani, hogy a 10 parancsolat alapvetően lefedi azt a több ezer, több tízezer, esetleg több százezernyi paragrafust. Lefedi. Sőt, nem úgy csak lefedi, hanem még szigorúbb is. És szoktam azt a példát mondani, és megelőzve itt a példa elmondását, nincsen ilyen nekem az életemben, nincsen ilyen, mert nehogy az egy, hogy holnap Mandabokorban, Nyíregyházán terjesztik a pletykát, olyan tisztelendő is azt mondta, hogy hát nézzétek, a mai világi törvények nem tiltják, hogy a feleségem mellett legyen szeretőm. Ezt nem tiltja. Nincsen, hadd hangsúlyozom, nincsen. Jó? De nem tiltja. Legfeljebb az asszony, hogyha megtudja, akkor lesz nem ulas. De nem tiltja. És lehet egy, lehet kettő, lehet három. Nekem volt olyan lelkigondozói beszélgetésem, jött egy férj hozzám. Összetörve, sírva, hogy megcsalta a feleségét, van egy szeretője. Aztán kiderült, hogy nem egy, hanem kettő. Párhuzamosan. Jó lét a srác. Csak az volt a baj, hogy egy munkahelyén volt. És aztán lelepleződött ez. Gondoljatok bele. És hosszú heteken, hónapokon keresztül járt hozzám. És beszélgettünk ezekről a dolgokról. Ez a 10 tő mondat, amit olvastunk, ez lefedi azt a több tíz, több százezernyi paragrafust. Mert amikor azt mondja Isten, hogy ne paráználkodj, akkor nem csak egyszerűen arról van szó, mert Jézus magyarázza a törvényt. Amikor a törvény magyarázatát olvashatjuk a Máté evangéliumának 6. fejezetében, figyeljetek férfiak, és hűssétek le a szemeteket. Amikor Jézus magyarázza a törvényt, azt mondja, megirattatott számotokra, ne paráználkodjatok. Az Ószövetségben ez azt jelentette, hogy szexuális kapcsolatot ne létesíts házasságon kívül. Jézus tovább folytatja. De én azt mondom nektek, hogy ha valaki kívánsággal tekint asszonyra, már paráznaságot követett el, na hát van miért lesütni a szemünket, férfiak. Nekem is. Nekem is. Most nem csak rólatok beszélek, magamról is beszélek. És Jézus egyértelműen beszél, amikor a törvényt magyarázza, hogy figyeljetek, hát ez van. És leleplezi Jézus bennünk ezeket. Tudjátok, és ezt vegyétek nagyon komolyan, tudjátok, hány pornófüggő jön hozzám lelkigondozói beszélgetésre? De tudjátok, hogy indul ez? Úgy indul, hogy ölelgeti a kedvesét, de közben a Kossuth téren hátra néz és flörtöl mások. Fú, milyen jó bige. És aztán tovább megy. És aztán kiköt a képernyő előtt, és azt mondja, nem csaltam meg a feleségen, csak más nőket nézek. És rettenetes dolgok vannak egyébként, rettenetes. És sok minden természetessé válik egy idő után, természetessé válik. És lehet, hogy talán te is tapasztaltad ezt. Rajta kaptad a férjedet, hogy rajta kaptad a feleségedet, az SMS-ét, és lehetne sorolni. Higgyétek el, hogy ezek nem egy ilyen messziről vett dolgok, hanem ezt sajnos a hétköznapokban látni. Látni a hétköznapokban. És úgy gondolom, hogy Isten ezért adta. És ha ne lopj, vagy ne ölj, én úgy elkeseredem, hogy emberek hogyan beszélnek egymással. Hogyan beszélnek egymással. Milyen tapintatlanok tudnak lenni emberek másikkal szemben. És a ne ő, az ne csak a fegyverre gondoljunk, meg a törre, a szúró, ne ezekre. Mert, drága testvérek, én elhiszem, hogy a legtöbbünk kezében nem volt még fegyver. Vagy nem volt kés indulat formájában. Nem volt. Az azt, amit a nyelvünkkel szoktunk okozni a másiknak. hogy hogy bele tudunk gázolni a másik lelki világába. Hogy tényleg ölünk a szavainkkal. Hát még magyarok szoktuk is mondani, hogy hát, a szemeiddel meg akarnál ölni. Nem? Hát és ha ezt használjuk a szemeinkre, hát akkor mennyivel inkább tudunk ölni a szavainkkal, a nyelvünkkel. Tehát ennek van egy lelki értelme is a 10 parancsolatnak, nem csak egy fizikális, hogy ne ölj. Az emberek többsége nem öl. Az, aki ölt, az reményeink szerint az egy zárt helyen van. Reményeink szerint. De ezért van lelki értelme, hogy Jézus húz ezen az ővön, a törvény ővén. És azt mondja például, ha valaki kívánsággal tekint. És ezeket az elveket, ezeket le kell fektetni. Sőt, azt lehet látni, hogy az Isten által adott együttélési szabályok szigorúbbak, mint a világban elfogadott erkölcsi normák. Ahogy Hammurapi is annak idején lefektette a 128. paragrafusban, ha valaki feleséget vesz, de vele szerződést nem köt, az a nő személy nem feleség. Azaz, mit jelent ez? Azaz, ha a házasság egy olyan szerződés, amikor két ember együttes akaratát kinyilvánítva összeköti az életét, és ezt vállalja egy hivatalos szerv és a család előtt, az a házasság. Most ebben voltak ilyen jogi, bár nem vagyok jogász, de ilyen jogi megfogalmazások is. Hogy együttes akaratát kinyilvánítva. Ezt mondja Hammurapi. Gondoljatok bele, Krisztus előtt 18. században. Ezt mondja. Lehet, hogy az állam elfogadja a bejegyzett élettársi kapcsolatot, de vannak bizonyos szabályok, amelyek nem. Amelyek nem. És ezt tudomásul kell venni. A kérdés az, hogy miért adattak a szabályok, miért adattak a törvények. Ez a kérdés. Még a törvényalkotóknak is be kell vallani, számolniuk kellett azzal, hogy létezik bűn. Hiszen ha nem létezett volna bűn, nem lett volna szükség szabályokra, nem? Ennyire egyszerű. Ha nem lenne bűn, akkor nem lennének érdekütközések. De már Hammurapinak is kellett szembesülni azzal, hogy hú, hát itt van bűn. Van ilyen, hogy házasságtörés például eléggé szépen taglalja, elég sok paragrafuson keresztül beszél erről. Házasságtörés, lopás, sok minden el lehet olvasni. Elég hiányos, ma én végigolvastam, elég hiányos, de nagyon jó iránymutatás. De Hammurapinak is szembesülnie kellett az, hogy van bűn, hogy létezik bűn. Hogy emberek életében ott van, egy közösség, egy társadalom életében ott van. Még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nincs bűn. Vagy vannak kis bűnök, vannak nagy bűnök. Hát de akkor is szembesülnünk kell az, hogy van bűn. Hogy az emberi természet velejárója, hogy bűnös. Sokan csak azt gondolják, hogy azok a bűnösök, akik a börtönben ülnek. Sokan ezt gondolják. Azok a bűnösök, akik a börtönben ülnek. Én járok tiszaloki börtönbe. Hála Istennek, engem úgy engednek be, hogy ki is engednek. És ott higgyétek el, drága testvérek, ott nem csirkecomblopásért ülnek. Ott nem csirkecomblopásért. Meg hogy flörtöltek az asszonnyal, hogy sokkal komolyabb dolgokért. Emlékszem, annyira előttem van az a bibliaóra. Meghívtak, hogy tartsak egy bibliaórát. Mondom, ott a kemény mag van. Leülök, vagy 20-an voltunk ott a kis terembe. Számomra olyan védettséget jelentett az, hogy ott ült mellettem a börtön lelkész. És azért neki volt szava. Hölgy volt, elég szélesebb, mint magasabb, de mindegy. Tehát olyan termetes, olyan tekintélyelvű hölgy volt. És egyszer csak föláll, és azt mondja, hát egy negyed óra múlva jövök. Hát én hirtelen összecsináltam magam, te jó ég, most egyedül ma, senki, sesmasszer, senki az ég ott a világon, én voltam ott egy 20 ilyen nem csirkecombért ülő emberekkel. És sokan azt gondolják, hogy azok a bűnös emberek. És akik a falakon kívül vannak, azok nem. Pedig rengeteg olyan dolog van, ami az emberi bűnt leleplezi, de még sincs rá törvény. Nincs rá törvény. Például
Hány kapcsolatot megmérgez? Nézzétek meg, már egészen pici gyerekkorban ott van. Nézzétek meg, hogy milyen indulat van abban a pici drága gyermekben. Pedig hát milyen drága, nem? Milyen aranyos. De látom az én drága gyermekeimen. Te egy éves múlt a legkisebb, Emma. Hát úgy ki tudja fejezni az indulatait. Éppen a napokban összeveszett Mánuel fiunkkal. Tegnap volt ez. Tegnap odajön sírva hozzám Mánuel, azt mondja Manó. Apa, bántott engem Emma. Mánuel 3,5 éves. Emma 1 éves múlt. Apa, bántott engem Emma. Krokodil könnyekkel sír. Mondom, mit csinált? Megütött. És aztán Anna lányom közbeszól, hogy na de Manó, ki kezdte? Hát igen, én is oda csaptam, mondja Manó. És 1 éves és 3 éves között lezarik egy kis csata. Egy kis verbális, nonverbális csata. És milyen indulatok tudnak bennünk lenni emberekben? Pici gyermekkorban is. Persze, ha ártatlannak tűnnek, de ezeket kezelni kell. Figyeljétek meg, előbb-utóbb elhatalmasodik. Tudjátok, hány olyan idősekkel való beszélgetésem van? Néhány hónappal ezelőtt volt egy idős nénivel egy beszélgetésem. És azt mondja, tisztelendő úr, utolsó mencsvárként fordulok önhöz. Kérem, segítsen, hogy el tudjak helyezkedni egy szeretett otthonba, mert a fiam üt. És egy 70 év fölötti néniről beszélek. A fiam üt, és sírva mondja el. És lehet, hogy ártatlanak tűnnek, és tudom, ártatlan, és nem akarok én most itt senkit se befolyásolni. Ártatlanak ezek az 1-3 éves csaták. De tudjátok, mennyi ilyen van? Mennyi ilyen van? Miért vannak ezek? Azért, mert kapcsolatokat megmérgez a harag, a gyűlölet, a rossz indulat, a pletyka, a kapzsiság, az irigység, amelyek ellen nincs törvény. Valljuk meg őszintén, ezek ellen nincs törvény. Mint ahogy az előbb említett, a szerető ellen sincs törvény. Tehát azért az ember tudja, hogy ez nem jó, ez nem helyes. Legalábbis a normálisabbik fajta azért tudja. Valaki egyszer, egy férfi megkérdezte tőlem, hát tiszteletben miért baj az, hogy én másnak is örömöt okozok? Mondom, azért, mert egy bunkó vagy azért, például. Azért, hogy bunkó vagy. Másnak is örömet okoz. A feleséged meg ott sír, a kanapén, vagy a fotelban. És vannak, akik nem érzik ezt. De a normálisabb fajta azért érzi, hogy ezek nem jó dolgok. És ezekre nincs törvény. És ennek ellenére mégis van bennünk ilyen, sőt, kapcsolatokat tépáz meg a családban, a házasságban, a szülő, gyermek, testvér, testvér, főnök, beosztott kapcsolatokban. Ezek ott vannak, az irigység. Nem olyan régen valaki említette nekem, hogy Krisztán, el se hiszed, hogy mi van a munkahelyemen. Olyan lögdösödés, meg mindenki félti a pozícióját. Hihetetlen, hogy feszülnek egymásnak a beosztottak. Nyalnak a főnöknek. De ezek mind ott vannak. Miért? Mert ott van az irigység, ott van a féltékenység. És ezek mind benne vannak az emberben. És ezek ellen pedig nincsen egyetlen egy olyan szabályrendelet, paragrafus, amely védene. Nincsen. Mert ez a szívben van. És a szívbe írt törvény alapján tudjuk, hogy ezek rossz dolgok. De a világban kreált törvények, jogszabályok ezekre nem térnek ki. A látható, olvasható törvények azért vannak, hogy a látható dolgokat leleplezze. Azonban, amit Isten adott, azok a szívben levő bűnöket akarják leleplezni. Isten a törvényt azért adta, hogy leleplezze az önelégült embert és rámutasson a bűneire. A bűnös ember számára adatott a törvény. Sokan azt gondolják magukról, hogy nem bűnösök. Viszonyítják magukat a másikhoz. Én nem vagyok olyan, mint ő. Ilyen viszonyítás. Nem? Hát magunknál mindig fogunk találni rosszabbakat. Mindig, ez garantálom. Mindig fogunk találni rosszabbakat. Amikor viszonyítunk, hogy te milyen vagy. Meg ő milyen. Akkor még ki is tudjuk beszélni a másikat. Nem? Én nem vagyok olyan, mint ő. Hihetetlen profik vagyunk ebben egyébként. Hihetetlen profik. És mindig találunk rosszabbakat és bűnösökbeket magunknál. És ezzel azt gondoljuk, hogy felmenthetjük magunkat. Azonban a törvény nem viszonyít, a törvény punktum kijelent és megállapít. A törvény az ilyen. A törvény az, ha lehet így fogalmazni, az rideg. Mert az megállapít valamit. A törvény lesújt. Azt mondja, hogy ember ne lopj. Puff, loptam, azonnal érzem, hogy nem kellett volna. Még ez a jobbik eset. A rosszabbik, amikor kattan a kilincs. És akkor jövök rá, hogy nem kellett volna. Tehát a törvény feladata egyrészről az együttélés szabályait lefektetni, és az életet védeni, másrészről pedig leleplezni, hogy a törvény tekintetében nem tudok megállni az Isten előtt, mert ebben és ebben és ebben a dologban is elbuktam. Tehát a törvény megállapít és leleplez. És tudunk mit kezdeni ezzel a mondattal, vagy nem tudunk mit kezdeni, mindegy. A Római Levél 6. fejezetének 23. versében le van írva fehéren, feketén, világosan, hogy a bűn zsoldja a halál. Le van írva fehéren, feketén, világosan a Római Levél 3. fejezetében, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Nincs különbség. Tehát a törvény megállapít és leleplez. A törvény arra mutat rá, hogy a magam erejéből képtelen vagyok betartani, mert lehetetlenség bűn nélkül élni. Lehetetlenség. Lehetetlenség. Az egész életemet, az egész lényemet átszövi a bűn. Csak egy példa. Csak egy példa. Hogy mennyire ott van ez. A 30-as tábla, fú, hát az túl lassú. Megyek 50-nel. Nem akarok törvényeskedni, de hát, ha a 30-as tábla ott van, akkor a 30-ak kell menni. Ha ezt átlépjük, akkor már is elbuktunk. És ez egy nagyon-nagyon apró, nagyon bagatell példa. Nehogy azt higgyék a testvérek, hogy én most itt törvényeskedek, pap se tartja be, sokszor én se tartom be. Most mit leplezzem? Nem akarok szenteskedni a gyülekezet előtt. Sokszor tanul az ember, hogy ebben sem vagyok tiszta, és ebben sem vagyok makulátlan. És még sok mindenben, drága testvérek, sok mindenben. És ne értsétek félre, tényleg nem akarok szenteskedni. Nem. Mert egyszerűen engem is az ige leleplesz, hogy Krisztián, milyen vagy valójában. És nem csak a kicsi dolgokban, hanem a nagyokban is így van ez. Lehet, hogy nem látványos dolgokat mutatok, hogy nincsenek olyan nagy lebukások, de a szívem mélyén ott vannak azok a bűnök, és tönkretesz engem is, és a körülöttem levőket is tönkreteszi. És lehet azt mondani, hogy mit kell úgy felfújni a dolgokat. Lehet azt mondani, hogy ez túlzás. Lehet azt mondani, hogy vannak nálam sokkal bűnösebb emberek. De ha őszintén magunkban nézünk és megvizsgáljuk magunkat Isten szabályai alapján, akkor már is lelepleződik bennem sok minden. És a törvény az rámutat a bűnös életemre. A bűn pedig a törvénytelenség, az engedetlenség és a lázadás Isten ellen. A törvény rámutat, hogy Jézus Krisztusra van szükségem. Hogy Jézus Krisztus, akinek van hatalma a törvénytelenséget, az engedetlenséget, az Isten elleni lázadást megbocsátani, és egészen új életet adni. Ahogy az Ív igéje is mondja Ezékiel könyvében. Egy filmet hadd mutassak itt be Barbie segítségével. A szín az a bűnt jelent, Christ az a Krisztus, és a you az pedig a te. A you és a te és a bűn az keveredik. Egyébként jód van benne, tiszta víz, jód és fehérítő. Ez a rövid kis bejátszás is tanít. Tanít. És amikor a bűn belekeveredik az életünkbe, ott sötét színű lesz, átjárja az egész életet. A bűn, amikor azt a jódot beleöntik a fehérítőbe, nem hat rá. a fehérítőt, amikor beleértik Jézus Krisztus, amikor belekerül ebbe a bűnbe, ha lehet így fogalmazni, akkor kitisztul. És ezért az év igéje így hangzik, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Tehát Jézus Krisztus fogja tudni bennem helyreállítani a törvényhez való viszonyomat. Addig óckodtam tőle, fittyet hánytam rá, nem vettem komolyan, majd azzal a Krisztussal helyreállított szívvel örömömet lelem benne. Azt szerint szeretnék élni, mert tudom, hogy a javamat szolgálja, mert a törvény a javamat szolgálja. Akkor áll bennem helyre, hogy ez nem egy tiltólista, hanem egy következménylista. Ha az Úr lesz az életemben, akkor nem lesz más Istenem, nem veszem hiába Istenem nevét. Akkor tisztelem édesanyámat, édesapámat, akkor nem lopok, akkor nem paráználkodom, nem ölök, nem keltem mások rossz hírét, nem irigykedem, nem kívánom a másét. Ha ezt komolyan vennék az emberek, mennyivel másképpen élnének családok, házastársak, egy társadalom? Mennyivel másképpen élne? Ha, és itt van a feltételes, és ezért kezdtem ezzel, ha az Úr a te Istened, ha Úr lesz a te életedben. Az ilyenfajta életnek a feltétele, ha Jézus Krisztus Úr lesz az életemben. Aki a bűneim büntetését magára vette. Minden, amit én érdemeltem volna, ő kapta, minden, ami az övé volt, azt nekem adta. Egyedül Jézus Krisztusban kerül helyre a törvény. Jézus előtt egy tiltólista, de Jézussal pedig egy következménylista lesz. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki helyre állított, helyre teszed bennünk a törvényhez való hozzáállásunkat. És ahogy hallottuk a mai igében, a lekcióban is, hogy az első parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb lenne ezeknél. De az embertársamhoz való viszony az az első parancsolattól függ, hogy szeretlek-e téged teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes elmémből. Mert ha igen, akkor nem lesz probléma, hogy szeressem a másik embert. Akkor is, ha ellenség, akkor is, ha gyűlöl, akkor is, hogyha talán nem tetszését fejezi ki, akkor is, hogyha másképp viszonyul hozzám, nem okoz nehézséget, mert te előbb szerettél bennünket. Amen.